A 23. élő nyelvi konferencia egy nagyon szakszerű meghatározás, mint cím a konferenciának. Hát ezek a konferenciák csak részben zajlottak Kolozsváron háromszor, ha jól értettem, ez a harmadik, de a Kárpát-medence egyik legfontosabb lingvisztikai, szociolingvisztikai konferenciája, amely mindig egy alaptémát jár körül, és most is három napon keresztül nem kevesebb, mint 60 előadó különböző témákban, de elsősorban a nyelvi diszkrimináció a téma, a lingvicizmus, tehát eleve egy olyan kifejezés, amit azt hiszem, hogy nem használunk minden nap, mert nem ezzel megyünk a piacra, de Benő Attila tanszékvezető, a nyelvészeti tanszék tanszékvezetője és a szervezőbizottság elnöke, tehát főszervező, majd felvilágosít bennünket, hogy miről is szól ez a konferencia, és miért is fontos számunkra, hétköznapi emberek számára, magyarok számára, de nem csak magyarok számára.
Ez a konferencia elsőlegesen szociolingvisztikai konferencia, de nem egy szűk szakterület, hiszen a szociolingvisztikát úgy határozzák meg, mint közéleti nyelvészet. Olyan kérdésekkel foglalkozik a szociolingvisztika, ami mindenkit érint. Hogyan kell tanítani a gyerekeket anyanyelvre, más nyelvekre, környezeti nyelvre? Jó-e, hogy már kiskorától több nyelvet tanuljon? Jó-e, hogy anyanyelven tanuljon, vagy más nyelveken? Tehát igazából nyelvi tervezés kisebbségi helyzetben a nyelvpolitikát érinti. Tehát egy nagyon széles körű, mindenkit foglalkoztató, nem egy speciális nyelvi jelenséget vizsgál, azért nevezik így, hogy társadalmi nyelvészet. Igazából a jobb fordítása az, hogy társas nyelvészet. Mert a nyelvet emberi kapcsolatokban vizsgálja, nem pusztán szerkezeteket vizsgál, mint mondjuk a hagyományos leíró nyelvészet.
Tulajdonképpen a nyelvünk, minden egyes ember nyelve vagy népnyelve, azt hiszem, hogy a legfontosabb eszközünk. Az emberiség legfontosabb eszköze a nyelv, minden területen, amelyet gyakorlatilag minden területen használ. Mondhatjuk ezt?
Mondhatjuk egész nyugodtan, akár azt is, hogy minden napi kenyerünk mindenkinek, hiszen munkaeszköz is a nyelv, az emberi kapcsolatok fenntartásában, ugyanakkor úgy szokták meghatározni a nyelvet, hogy intellektuális eszköz. Tanulni mindig valamilyen nyelv segítségével lehet. Tehát az írás, az olvasás, a tudás, a műveltség mind a nyelvhez kötődik.
Hát nem hiába mondják azt, hogy tulajdonképpen az emberiség születése az emberi nyelvek születésével egyidős, tehát amikor az ember megtanult tagoltan beszélni, kifejezni magát és kommunikálni társaival, akkortól nevezhető igazán embernek, avagy civilizált embernek. Akkor lépett ki az állatvilágból, úgymond megmaradván ott, de annak a csúcsára kerülve, ez igaz?
Így van, a nyelvnek meghatározó szerepe volt mind történetiségében, az emberi válás folyamatában, amint utalt erre, de az egyéni életútban is, tehát attól kezdve, hogy megszületünk és megtanulunk egy vagy több nyelvet, ez a nyelv egyszerűen társunk, nem pusztán eszköz, belső ismereteinknek, tudásunk világlátásának a meghatározója, és ilyenképpen mindenkit foglalkoztatja igazán a nyelv, nem csak a nyelvészeket, hanem mindenkit, és a konferencia témája is egy olyan, ami mindenkit érdekel. Elég egyszerű esetből kiindulni, kétnyelvű környezetben is, itt Erdélyben is, de máshol is hallottak ilyet bizonyára a hallgatók is, hogy ne beszéljen magyarul. És éppen románul hangzott el ez, vagy szlovákul, vagy szerbül, ne beszéljen magyarul.
Ennek több oka lehet, részben az, hogy nem értik, amit beszél, részben pedig lehet egy zsigeri ellenszenv a másik fél részéből, aki ezt a megjegyzést tette. Tehát nem kell mindig azonos okokra gondolni.
Így van, több oka lehet ennek a jelenségnek, de mélyen van egy közös, ez a sokféle magatartás, sokféle attitűd mögött. Az van, hogy a másság az nehéz elfogadni. Valaki másként beszél, és én nem értem, esetleg nyelvjárásban beszél, és csak részben értem, vagy valamilyen szaknyelvet használ. Tehát lépten nyomon megfigyelhető ez, amit említettem a bevezetőbe, ez a nyelvi intolerancia. Türelmetlenség, ahogy a történelem tele van ezzel, se ez az emberiség története is, a vallási türelmetlenség, a vallásháborúk, a nemzeti türelmetlenség vagy kizárólagosság, de ugyanígy az ideológiák, politikai irányzatoknak a türelmetlensége mindegyik magáról hirdeti, az az egyetlen jó út, és az összes többi tévedés teljes mértékben, ami nyilvánvalóan nem igaz, nem is lehet ez így. Tehát itt részigazságokról van szó, olyan, mint azt kérdezik, melyik az igazi szín, mindegyik színnek létjogosultsága van, tehát ilyen értelemben a szociolingvisztika ezt a természetes sokszínűséget, ma hallottuk itt a bevezetőben, a nyelvi diverzitást vizsgálja és tartja fontosnak, mert ez természetes, ahogy az élővilág sokszínű diverzitásról beszélnek a biológiában, ugyanúgy a kultúrák és a nyelvek tekintetében is beszéltünk diverzitásról.
A szociolingvisztika, a nyelvek közötti különbségek, a nyelvi diszkrimináció, hát most már értem, hogy miért kell egy minimum háromnapos konferencia erre és 60 előadó, mert annyi részigazság, apró tények és is olyan történések, amelyek nem feltétlenül közérthetőek, és nem feltétlenül mindenki által tudatosítottak kerülnek terítékre, hogy ennyien, ennyiféleképpen kell ezt tudományos módon megmagyarázzák, és az asztalra tegyék. Kollégák között, de a nagy közönségnek is. Hogyan válogatták össze az előadókat és a tematikát, hogy mindez megtörténjék?
Tényleg nagyon komplex témáról van szó, érinti a szocializációt, itt a családi nevelésre is gondolunk, az iskolai oktatást érinti ez, a nyelvpolitikát, az emberközi kapcsolatokat úgy általában, de az interetnikus kapcsolatokat is érinti, tehát hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. És ilyen szempontból úgy válogattuk, hogy egyrészt megértsük az attitűd kérdését, hogy hogyan viszonyulunk, miért van egyáltalán nyelvi türelmetlenség, és mi van a hátterében, milyen oktatási kérdések vannak.
Milyen kulturális örökség, vagy akár közösségi hagyományok kisközösségekben, vagy akár családokban, szűkenvet emberi személytől személyig tartó kapcsolatokban.
Így van, és innen a családtól kezdve, a családi neveléstől, iskolai nevelésen át, de a közélet és a médiának is szerepe van ebben, hogy milyen nyelvi képet közvetít, milyen ideológiákat közvetít. Tehát ennek mind-mind szerepe van, hogy hogyan gondolkoznak az emberek a nyelvről, és hogyan gondolkoznak a másságról. Csak egy példát mondok, hogy mindenki a saját nyelvváltozatát, mondjuk nyelven belül, mindenki a saját nyelvváltozatát tekinti természetesnek. Tehát az erdélyek azt tekintik természetesnek, úgy kell beszélni magyarul, ahogy Erdélyben beszélnek, és ahogy megtanulta valaki, mondjuk Székelyföldön, vagy akár Kolozsváron, egy budapesti vagy veszprémi fiatalnak az a természetes, az a magyar nyelvváltozat, amit ő megtanult.
Ennek ellenében a magyar nyelvet egy viszonylag egységes nyelvként tartják nyilván, sok olyan más, akár nagy nyelv is van, ahol nagyobbak a nyelvjárási területi különbségek.
Így van, a magyarban nincsenek megértési különbségek semmilyen nyelvjárás tekintetében, tehát közösen és nagyon jól érthető.
Ha már egy csángot nehezen értek meg.
Igen, az egy kivétel, de egyébként az is, ha nagyon figyelünk, megértjük, ott esetleg a román nyelvtudásra is szükség van, tehát az az egy kivételt jelent, de végül is néhány ezres nyelvi közösségről van szó, tehát mondjuk ugye a 12-13 millió magyar, akár a legnyugattabb és a legkeletibb részről, ha találkozik, megérti egymást, lehet egy-két szó, de azt meg tudják magyarázni, tehát végül is mindig a különbségeket hangsúlyozzuk itt, de nagyon fontos, hogy a magyar nyelv tekintetében van egy relatív egységesség, közérthetőség, nem ez jellemző más, különösen nagy nyelvekre, különösen a kínaira, ahol az északi és a déli kínai nem érti egymást, egyáltalán nem érti egymást, mint egy másik nyelvet beszélni, pedig ugyanaz
ott van egy közös hivatalos nyelv, az a kantoni, ha jól tudom, vagy a mandarin, de hát akár Európában a német nyelv sem egységes, igaz, hogy az oktatási rendszernek sikerült kialakítani a közös köznyelvet, irodalmi nyelvet. De azért élnek mai napig is a nagyon nagy különbségek a német tartományok között például. De Olaszországban ugyanígy érvényes, sőt, akár Franciaországban vagy Spanyolországban.
Tehát a nyelvi diverzitás, mondjuk ez a nyelvi sokszínűség nyelven belül is történelmi örökség. Tehát mindig is így volt, mindig is sokszínű volt. Régen még inkább tagolta volt, amikor nem egységes államok voltak. Jó példa a francia, vagy az olasz, vagy akár német.
Ez mindig a közoktatás oldja meg az egységesítést, nem?
Részben a közoktatás oldja meg a köznyelv, a standard, ez egyfajta közlési alapot jelent, csak nem kellene kizárólag ez, és erről is szól lesz, van egy külön ideológia, a standardizmusnak nevezik, amely a köznyelvi változatot, a standard változatot mindenek fölöttinek tekinti, és minden más eltérőt leértékel, például a nyelvjárásokat. A nyelvjárásoknak megvan a maguk értéke, és megvan a helye, használati kontextusa, de ez a nyelvi türelmetlenség egyik formája, hogy ne beszélj nyelvjárásban.
Igen, ugyanakkor ápoljuk a nyelvjárásokat, és nyelvjárási konferenciákat szervezünk, és tudományos munkák születnek a nyelvjárásokról. Tehát ellentétes folyamatok vannak, részben a nyelvjárások beolvasztása, részben a nyelvjárási hagyományok megőrzése, és ezek párhuzamosan jelen vannak. Talán így jó, nem?
Van ellentét is, és van ellentmondás is. Egy személy esetében is megfigyelt, hogy ellentmondás, azt mondja, hogy ő szereti a nyelvjárásokat, érdekesnek tartja, következő mondatban pedig azt mondja, hogy nehezen érthetők a nyelvjárások, és viccesek és szórakoztatóak. Tehát egyszerre megvan egy egyénben, meg lehet az értékelés a nyelvjárások tekintetében, és a leértékelés is meg lehet, ami valamiképpen hagyománya van, szintén kb. 150 éves hagyománya van a magyar kultúrának a nyelvjárásokat kevésbé értékelni, és a köznyelvet pedig magasztalni.
Visszatérve záralkotként a konferenciára, erre a szinte háromnapos konferenciára, és a körülbelül 60 előadóra és témára, tehát a témákat nagyon szigorúan kiosztották a meghívottaknak, illetve a meghívottak kiválogatása esetében egy ilyen területi kiegyensúlyozottság volt a fő kritérium, vagy más is közbeszólt. Tehát ugye itt nem csak Kárpát-medencei meddig volt, mert például a nyitó plenáris előadást egy svájci nyelvész tartotta angol nyelven, úgyhogy
Igen, ez egy konferencia sorozat része, hogy szó volt róla, és ennek már megvan a hagyománya, ilyen értem, általában kárpát-medencei magyar kutatók vesznek részt, de van egy-egy külföldi nem magyar anyanyelvű meghívott is, ez így volt Marosvásárhelyen is, ahol Preston professzor az Egyesült Államokból tartott előadást, itt most pedig hallottuk François Grand előadását.
Svájci francia ajkú, és angolul beszélt.
Igen, és olaszul is tud. Tehát ez egy ilyen érdekes helyzet. A konferencia úgy volt összeállítva, hogy lehetőleg a lingvicizmus, a nyelvi hátrányos megkülönböztetésről tartsanak előadást, hozzászólásokat, műhelybeszélgetést a résztvevők. Ez azért érdekes, mert mondjuk Vajdaságból, Szerbiából jött magyar kutató, és Felvidékről, meg Erdélyből, Magyarországról itt találkozik, és megláthatjuk, hogy hasonló, különböző, de hasonló problémák is vannak. Ugyanaz a nyelvintolerancia, ugyanaz a lingvicista nyelvpolitika megnyilvánul Szerbiában is, Szlovákiában is, Romániában is.
Tehát itt tulajdonképpen tudományos szinten elemezzük a helyzetet, remélve azt, hogy azért a valóságra is hatással van a tudás, a tudósoknak a felhalmozott ismeretanyaga, mert végeredményben a hétköznapok azok jelentik a lényeget. Hiába vonulunk el a tudás váraiba, ha a hétköznapok mást jelentenek.
Igen, tehát ahogy említettem, ez egy alkalmazott szociolingvisztika, és általában akik itt részt vesznek, nem csak kutatók, oktatók, tanárok is, gyakran tankönyvírók is, akár tantervekben részt vesznek. Itt például most készülőben van az új tanterv a magyar oktatásáról, magyar nyelv és irom oktatásáról, középiskolásoknak, és már kimondottan a szociolingvisztikai kérdések is megjelennek, mint a nyelvi jogok. Meg kisebbséghelyzetben az a gond, hogy sokszor a jogtudat nem elég magas szintű, hogy nekem nem természetes, hogy ki legyen írva magyarul is egy intézmény név. Tehát ez kellene természetes legyen, és szükség van itt elkötelezett cselekvésekre is, tehát a közösség részéről ez lehetséges. Itt Erdélyben is láttuk az elmúlt 35 évben, hogy konstruktív hozzáállással igenis lehet. Nagyon sokszor helyi szinten, a polgármesteri hivatalok szintjén, az önkormányzat szintjén nagyon sokat lehet tenni azért, hogy a kétnyelvűség természetes legyen a feliratok szintjén, de a kétnyelvű űrlapok alkalmazásában is.
Hát így legyen, és ezért dolgoznak a tudósok is, a közéleti személyiségek is, és a mindennapi emberek, akik végül is mindent végrehajtanak és megélnek. Köszönöm szépen Benő Attilának, a konferencia, az élőnyelvi konferencia főszervezőjének, és további sok sikert kívánok.
Köszönjük.
A szociolingvisztikai konferencia fő témája a lingvicizmus, azaz a negatív nyelvi megkülönböztetés és annak sokféle arculata, úgy nagy általánosságban. De itt meghallgattam egy előadást, amely Presinszky Károly nevéhez fűződött, és majd meg kell, hogy mutatkozik be pontosabban, és az intézményt is mutassa be nekünk, ahonnan jött, de kicsit ellentmondott az általános irányjal. Pozitív lingvicizmus a szlovákiai magyar nyelvjárások internetes megjelenítésében, ez volt az ön előadásának a címe. Tehát nem negatív megkülönböztetés, hanem pozitív megkülönböztetés, de mégiscsak megkülönböztetés. No, de előbb arra kérem, hogy mutatkozzék be, tehát Presinszky Károlyt üdvözölhettük a konferencián, aki honnan érkezett, és ott mivel foglalkozik elsősorban?
A Felvidékről, Nyitráról érkeztem. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemnek vagyok a docense, és nyelvészetet oktatok. Emellett a szlovákiai magyar nyelvjárások kutatásával foglalkozom.
Kolozsváron rengeteg konferencia van, nyelvészeti konferencia is, nyelvjárásokat bemutató munkálatok is vannak, de ritkán tekintünk ki Erdély határaik közül, bár ki kellene, hiszen mi a teljes nyelvterület, magyar nyelvterület részei vagyunk, és ez a konferencia pedig egy ilyen hiánypótló, tehát a teljes Kárpát-medencét lefedi, úgyhogy magyar nyelvjárások szempontjából itt mindenki találkozhatott. No, tehát akkor a pozitív lingvicizmus. Ismerjük mi azt, hogy milyen érdekes és sokszor számunkra megmosolyogtató nyelvjárások élnek a Felvidéken, és több nyelvjárás, ugye, mert van a palóc nyelvjárás, és mi a palócot ismerjük elsősorban, de ez, amit ön mutatott be, ez nem a palosz nyelvjárás, ha bár mutat rokonvonásokat azzal. Hogyan zajlik egy ilyen kutatás, és miért zajlik?
Akkor visszatérek meg azt, hogy tisztázzuk, ugye, hogy általában akik nem felvidékiek, nem szlovákiai magyarok, azok általában a palóc dialektussal azonosítják a felvidékieket. Ugyanúgy ez egy kicsikét is olyan sztereotípia, mint az erdélyeket, ugye a székellyel, valami hasonló, de a szlovákiai magyar nyelvjárásoknak három fontos régiója van. Igazából ez mindegyik a magyarországi régióknak a, hogy úgy mondjam, meghosszabbítása, hiszen az állam határa nyelvjárás határoknak nem szab gátat. Tehát az első nyelvjárási régió az a közép-dunántúli kisalföldi, Eközül egy kisebb régiónak a nyelvét ismerik talán jobban ez a Csallóközi, tehát az tartozik bele.
Ez átnyúlik a határon? Átnyúlik a Dunán?
Az a hivatalos neve a Csallóközi Szigetközi, tehát átnyúlik, hiszen a Szigetköz már ugye a mai Magyarország.
Hát az anyaországban is felelhető.
Igen, igen, tehát a nyelvjárási jegyek azok megtalálhatók, nagyon hasonlóak. A másik, ahogyan is említette, és a legismertebb a Palóc, viszont a Palóc nagyon hosszú területen nyúlik, Szlovákia déli részén, és ezáltal nagyon tagolt.
Tehát szintén Magyarország északi részén is felelhető. Viszont tehát ha jó palócok, itt is, ott is élnek, ahogy Mikszáth, aki szintén palóc volt, mondta.
Így van. Viszont vannak olyan tömbjei a palócnak, amelyek csak Szlovákiában vannak, és vannak olyan tömbjei, amelyek csak Magyarországon vannak, de úgy, mint palóc nyelvjárási jegyek, ezek ugye egységesek. És ugye az északkeleti nyelvjárási régió megint átnyúlik föl hozzánk a Bodrogköz-Ungvidékbe. És hogy visszatérve a kérdésre, hogy folyik egy ilyen kutatás? Tehát először is a címet picikét tisztázva, én a pozitív lingvicizmust egy kicsikét saját magam szájízére alakítva úgy fogtam fel, hogy a bármiféle nyelvet vagy nyelvváltozatot elítélő megnyilatkozások ellenére vannak-e az interneten olyan megjelenések, megnyilatkozások, videók, kommentek, vagy bármi, ami a szlovákiai magyar nyelvet, illetve nyelvjárásokat nem negatív, hanem inkább pozitív színbe tünteti fel. És ezt valójában nem csak a saját magam ízlése szerint gondoltam úgy, hogy pozitív színbe tüntetik fel, hanem mind a tartalomkészítőket, mind pedig a hozzájuk, a tartalmaikhoz kapcsolódó kommentárokat, hozzáfűzéseket is megvizsgáltam. Tehát elsősorban úgy történt ez, hogy leültem az internet elé, és végignéztem azokat a videókat. Nagyon sok van belőlük, több száz.
De nagyon érdekes, itt azért el kell dönteni azt, hogy melyek azok a videók, amelyek úgymond idézőjelben, de nem csak idézőjelben, hitelesek, és hasznosíthatók nyelvészeti szempontból, mert lehetnek mesterkéltek is, lehetnek úgymond művészi teljesítmények, amelyek nem tökéletesen tükrözik a terep valóságát, a nyelvi közeg valóságát, amelyet szeretnének közvetíteni. Színész is előadhatja azt.
Így van. Az a szerencsém, hogy ezek közül a tartalomkészítők közül egyet személyesen ismerek, gyerekkori jó barátom, aki egy olyan videósorozatot indított, immár most már 4-5 éve, aminek az a címe, hogy Szavala jó öreg Csallóközi. Ez egy podcast sorozat, aminek készültek videóváltozata is, és vannak neki elképzelt Csallóközi figurái. Egy házsártos vénember például, vagy egy nagyon rafinált öregasszony, tehát vannak ilyen toposzok, amikre ő épít. A lényege ugye az, hogy igazából az ő szájukba adja a Csallóközi nyelvjárást. De annak is a többféle változatát. Tehát
és fokozatát. És mert fokozatát. Ugye a nyelvjárások is olyanok, hogy vannak módosuló félben levő nyelvjárások, olyanok, amelyek tartanak a köznyelv, az irodalmi nyelv irányába, illetve bele fognak idővel olvadni, de azért még hozzák az ős eredetit is, ugye?
Tehát... Igen, tehát a nyelvjárások változnak, ez kétségtelen. A nyelvjárási jegyek kopnak, ahogyan is említette, hogy valamikor megszűnének a nyelvjárások, ezt már nagyon régen megjósolták, szerencsére ez nem lett igaz.
De főleg a médiatikus tévegységesít, tehát az internet, de a hagyományos média is, amely ugye a köznyelvet használja. Leírt változatban is, és hangzó változatban is.
Így van, és az előadásom első részében erre is tértem ki, hogy a vizsgálatok, amelyek az internet és a nyelvjárásoknak a viszonyát taglalták és kutatták, azok először az internetre úgy tekintettek, mint a nyelvjárásokat megbélyegző következő új fórum szintér, hiszen a nyelvjárási beszélőket az internet kommentjei, azok nagyon gyorsan megbélyegezték, nagyon gyorsan negatív kommentekkel látták el, megbélyegezték őket. Tehát a kutatások első része, azok erre irányultak, aztán lett egy olyan fordulat, amikor egyrészt az, hogy mennyire hitelesen, ahogy ön is mondta, közvetítik ezek a tartalomkészítők a nyelvjárásokat, másrészt pedig az, hogy hogyan vonhatók be ők maguk is a kutatásba. Ezt úgy hívjuk, hogy civil dialektológia. Nagyon érdekes kezdeményezés, és van egy térkép is ebben a civil dialektológia kezdeményezésben, amely már összegyűjti ezeket a tartalmakat. Több tanulmány született ilyen címmel, de ami a legfontosabb ebben, hogy nem csak egyszerűen megállapítjuk, hogy mi a helyzet, hanem bevonjuk a civileket is, a tartalomgyártókat is, tartalomkészítőket is ebbe a kutatási folyamatba, hogy ők mit gondolnak saját maguk tevékenységéről. Hogy tényleg úgy gondolják-e, hogy ez csak a humor forrás, vagy szeretnének esetleg valamit vele elérni. Kívánják-e nyelvjárásokat ezzel megmenteni, továbbadni az utókornak.
Meg is menthetik, de tulajdonképpen el is távolíthatják az emberek egy részét a nyelvjárásoktól. Tehát ahogy itt mondtad, hogy ez pozitív lingvicizmus, de átfordulhat negatív lingvicizmusba is.
Mindig attól függ, hogy ki a felvevő közeg. Nagyon sok kérdést kaptam hál' Istennek az előadás után, nagyon örültem neki, nagyon inspirálók voltak, és azok is inkább arra mutattak rá, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy kinek készülnek és ki készít. Egyrészt ugye, hogy hiteles legyen az, aki készíti, ne egy olyan úgymond külföldi próbáljon abban a nyelvjárásba beszélni, hanem inkább az, aki abba született bele, tehát jól ismeri. Másrészt pedig, hogy kinek készül. A saját közösségének készül, akkor azok a reakciók, amelyeket ő is kap erre, azok egyértelműen azt mondják, hogy az, amit ő csinál, az jó. Hiszen a kommentek között nagyon gyakran megjelenik az, hogy csak folytasd, hiszen mindannyian magunkra ismerünk. A régi gyerekkorom köszön benne vissza. Milyen jó lenne, hogyha most is mindenki így beszélne. A gyerek sajnos már nem beszél így, de nagyon örömmel megnézi ezeket a részeket, és tetszik neki. Tehát, hogy van, aki azt mondja, hogy ebből tanul. Vannak ilyen nyelvlecke részei is. Volt ilyen a székely viszonylatban is a székely nyelvleckék. Ennek hatására csinált az egyik tartalomkészítő hasonlókat is. De nem ez volt a fő vonal, hanem egyfajta ilyen csallóközi szappanopera, mondhatjuk úgy, ilyen animált szereplőkkel, kitalált szereplőkkel, akiknek a szájában van adva a nyelvjárásnak a különféle fokozata, változata, és nagyon frappáns, úgy gondolom, hogy mindenféleképpen követendő, és nem tudom, hogy ilyet mondhatok-e, de még olyan reakciókat is kapott erre a tartalomkészítő, hogy középiskolai tanárokkal beszélgetett, és meglepődve hallotta, hogy a középiskola tanárok is felhasználták magyar óráikon ezeket a videókat, és ezekkel kicsikét modernebb eszközökkel, kicsikét, hogy mondjam, humorosabb módon, de a nyelvjárásokat közelebb hozták a mai fiatalsághoz. Amely, ugye, ahogyan is mondta, egy picikét azért uniformizálódik, picikét kopik a nyelvjárás, és hasonlítanak a köznyelvhez, de mindenféleképpen bennük van a nyelvjárás. Csak lehet, hogy ők nem ismerik fel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egymás mellé állítunk egy csallóközi, meg egy pesti kisgyereket, hát akkor rögtön tudjuk, hogy mi a különbség.
A pesti is egy nyelvjárás végül is, még akkor is, hogyha azt tartják, úgymond az alapnyelvjárásnak, bár nem az, mert ugye a nyelvészek azok megmondták, hogy Párcium és Észak-Kelet Magyarország, illetve még részben a Szilágyság is az alapja a mai magyar irodalmi köznyelvnek.
Az észak-keleti régió, ugye Kazinciék, igen. Tehát zárásképpen azt szűrtem le poénként, ha lehet ilyet mondani, hogy egyetérte a közönség, a szakmai közönség azzal, hogyha az ilyen jellegű internetes bejegyzéseket, podcasteket, videókat egyfajta olyan szemmel nézi a kutató, persze nem csak a saját intuíciójából, hanem a hozzá kapcsolódó kommentekből is, hogy ez mindenféleképpen a nyelvjárásokat pozitív színben tünteti fel, hogy ez a pozitív lingvicizmusnak a fogalmát kimeríti-e, az még azért komplexebb kutatásokat igényel, én úgy gondolom.
Képlékeny és nagyon változó mező, ugye?
Igen, de nagyon szeretném ezt tovább folytatni. Tehát még mostani előadáshoz további két ilyen tartalomkészítőt hozzávetem. Nagyon-nagyon változatosak az anyagaik, amelyeket megragadtam, azok hát valamilyen szinten a nyelveket érintik, a címhez kicsit viszonyítva, de úgy látom, hogy azok is, ha kapnak valami negatív kommentet, inkább a témához kapcsolódnak, nem pedig ahhoz, hogy ők hogyan adták azt elő. Tehát a nyelvjárásukat, hogy úgy mondjam, a kommentelők nem veszik negatívan, hanem inkább támogatják.
Úgy látom, hogy még sok és izgalmas kutatnivalója lesz területen, és nem csak a csallóközi nyelvjárások területén, hanem gondolom, hogy ez egy ilyen kifelé áramló folyamat, hogy a központból mind távolabbi és távolabbi kapcsolatokat keres majd, és valószínűleg eljut akkor Erdélyig is például, és összehasonlítási alapokat keres.
Igen, itt is vannak hasonló kutatások, itt is vizsgálják az internetes ilyen hasonló podcasteket, megjelenéseket, nyelveckéket, és hát nagyon-nagyon gyümölcsöző lesz, ahogyan is mondja, meg én is így gondolom, hogy ezeket össze lehet hasonlítani.
Köszönöm szépen, jó munkát kívánok!
Köszönöm én is!
Karmacsi Zoltánnal beszélgetek, aki Kárpátaljáról, Ukrajnából érkezett, ahol a Beregszászi főiskola oktatója, de hát az EGRI főiskolán is tanít, és ezen a konferencián, amely a 23. élőnyelvi konferencia, a Szociolingvisztikai Tudományos Fórum, egy olyan témát hozott el, amely számunkra egy kis egzotikum, mert hogy persze mi nagyon odafigyelünk, különösen az utóbbi években Kárpátaljára, Ukrajnára, és azon belül az ottani magyarságra, de egy olyan jelenségről beszélt, amely tulajdonképpen ennek a képnek, az ottani magyarság képének és helyzetének egyik árnyalatát képezi. Egy lépéssel a hatalom előtt kárpátaljai magyar laktat települések utcanév változtatása. Hát mint minden, ez is a történelem folyamatainak és viszontágságainak van és volt kitéve. No, de előbb arra kérem Karmacsi Zoltánt, hogy mutassa be egy kis tevékenységét és azokat az intézményeket, ahol folytatja oktatói-kutatói munkáját.
Én igazából 2002 óta, tulajdonképpen a Beregszászi Főiskola befejezése óta oktatok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Magyar nyelvképzésben főként nyelvészetet, illetve leíró grammatikát. Tagja voltam 2023-ig a Hodink Antal Kutatóintézetnek, amely sok esetben ugye megalapozta azokat a kutatásokat, amelyben én is részt vettem, először mint kutatóként, terepmunkásként, majd később önálló kutatások is kibontakoztak, és mai napig is oktatok a Beregszászi Főiskolán, a magyar szakos képzésben, mint szakfelelős, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen pedig tulajdonképpen harmadik éve veszek részt az oktatásban, a tanító és óvó képzésben.
Egerben,
igen, hiszen a disszertációmat a gyermeknyelvkutatásból írtam, illetve korábban a főiskolán is Beregszászon tanítottam az óvodapedagógus képzésben, és a tanítóképzésben, hiszen alapdiplomám az tanító szakos képzésből való. Maga a kutatás, amiről most előadást tartottam, az egy szegmense annak a kutatásnak, amely az 1990-től 2022-ig öleli fel a kárpátai magyar településeknek az utca neveinek a változását.
Sokan azt mondanánk, hogy miért fontos ez a téma, hiszen annyival több gond van ott, és egyéb nagyobb jellegű gond, hogy miért foglalkozunk az utcanév változtatásokkal, de sokat mondóak ezek is, és nagyon tükrözik a politikai, történelmi fordulatokat, változásokat. Tehát ez is sok mindent elmond.
Igen, ahogy az előadásomban is bemutattam, tulajdonképpen most jelenleg a 6. utcanév változtatást éljük meg igazából a dekommunizációs törvény hatására, ami 2015-ben fogadott el az ukrán kormány, és ennek köszönhetően ugye a szovjet ideológiai és a totalitáris rezsimeknek a neveit, képviselőit, személyiségeinek a neveit tiltják közterületeknek az elnevezésében, illetve most már intézményeknek a neveiben is. Ez a 6 változás pont nagyon jól egybeesik Kárpátalja történelmének a változásaival, ugye az osztrák-magyar monarchiából Csehszlovákia lett, Csehszlovákiából a Nagy-Magyarország visszakapta 1939-ben, majd a II. Világháború után Szovjetunió, és 1991-től pedig Ukrajnához tartozik.
Sok olyan ember volt, aki mindezeket az államokat úgymond megélte, és mindegyiknek állampolgára volt. Volt egy olyan nemzedék, sőt több nemzedék.
Igen, sajnos hát most már egyre kevesebben vannak az élők között.
Most már nagyon kevesen lehetnek, mert 100 fölöttiek mind.
Hát igen, most már csak az a néhány kivétel, aki megérte azt a szép kort, a 100 fölöttit. Például a nagymamám tavaly előtt halt meg, ő 92 éves volt, ő még tulajdonképpen a csehszlovák időszakban született, tehát ő még nem.
Monarchiát nem élte meg.
Monarchiát nem már, igen. És ezek a változások nagyon jól lerakódtak például az utcanevekben, hiszen a csehszlovák éra volt az, amikor a trianoni békedöntés után, amikor tulajdonképpen megjelentek a szlávos alakok, tehát Beregszász helyett Berehovo, Ungvár helyett Uzhorod, és ugye megjelentek az utcanevekben Benes és egyéb más ilyen neves cseh hazafiak nevei.
No, de hát ezek a mondjuk úgy, hogy politikai, történelmi forrongások, viharok, amelyek folyamatosan érték ezt a vidéket, és az utóbbi években ugye a háborús viszonyok miatt megint nagyon előtérbe kerültek, tehát nagyobb befolyásolták a névadást, a nyelvhasználatot, mindent. De itt elmondta azt, hogy tulajdonképpen ez persze sok negatívuma mellett akár pozitív vonatkozásokat is jelenthet magyar szempontból, névadás, utcanévadás, magyar utcanévadás szempontjából.
Igen, tehát a magyar lakótelepüléseknek elsődlegesen a 19. századig tulajdonképpen, és az egész Európára jellemző, hogy addig a természetes névadási forma volt a jellemző, tehát az utcát a jellemzőjéről. Gázla utca, Hatház utca, mert csak 6 ház volt benne, vagy mit tudom én, Rövid utca, mert az volt a legrövidebb utca a településnek, majd utána elkezdték ezeket az emlékeztető neveket adni, amelyeket nevesebb személyesekről, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, és ez minden nemzetnél megvolt. Ugyanúgy például a cseheknél is, a szovjeteknél is jött ugye Marx, Engels, Lenin, az októberi szocialista forradalomnak az emlékéveiről is neveztek el utcákat. Tehát minden olyan esemény, ami a ideológiailag is köthető volt a rendszerhez, azokat igyekeztek adni, és most Ukrajnában is ugyanez a helyzet, tehát most lecserélik a szovjet szocialista ideológiai neveket a törvény hatására, viszont a természetes névformák mellett sok esetben a jelenlegi ideológiai formai nevek jelennek meg. Lásd például Ukrajna hősei, Mennyei század, vagy a Majdan hősei, ugye a kijevi eseményekre utalva.
A legfrissebb történelmi események, sőt a szomorú háború eseményei ezt hozták.
Igen, igen. Pontosan ezt hozták, mert ugye ezek az emlékező vagy emlékeztető nevek pont erre vannak, hogy emlékeztetni valamilyen eseményre, valamilyen neves emberre a későbbi generációkat, és ennek köszönhetően ugye, de ez nem egyedi eset, tehát ugyanúgy megvan ez Magyarországon is, és más országokban is, amikor jobb esetben mondjuk helyi emberekről, helyi neves emberek, hogy kutatókról, fizikusokról vagy nyelvészekről neveznek el utcákat, vagy valamilyen nagyon kitűnő emberről.
Tehát ennek ellenére az is kiderült, hogy tulajdonképpen azért újból helyet kaptak a magyar történelmi vagy kulturális személyiségekről, vagy más magyar vonatkozású eseményekről, helyszínekről adott utcanevek Kárpátalján. Tehát úgymond ki lehet ezt a helyzetet is használni arra, hogy a magyar emlékezet és a jelenlegi magyar öntudat is megmaradjon. Mert az utca név az azért eléggé öntudat szabályozó, legalábbis a helyi lakosok számára.
Igen, ez a tudományban is jelen van, és nagyon sok tudományos munkában olvasható ez, hogy mennyire az identitás formálásának a része. És hát igazából ezek a magyar vonatkozású nevek a Szovjetunió megszűnése után keletkeztek, tehát tértek vissza a kárpátai magyar településekre. Alulról jövő kezdeményezés volt, tehát civil szervezetek, helyi önkormányzatok vagy helyi aktivisták hozták létre, míg ugye 15-ben létrejött dekommunizációs törvény, ami már felülről hatalmi, idézően nyomást gyakorolt az önkormányzatokra, hogy le kell cserélni ezeket az ideológiai neveket. Tehát ennek köszönhetően itt már kevesebb volt a magyar vonatkozású név, bár nem zárható ki, hiszen például Munkácson is volt, aki helyi neves polgárokról kaptak utcaneveket, és kisebb településeken is számos olyan név került be az utcanévállományba, ami egykori híres tanítónak állított emléket, stb.
Merre tart ez a folyamat, illetve hogyan látja, mennyiben fontos ez a folyamat, illetve mennyiben jelzésértékű, különösen a mai politikai történelmi helyzetben és perspektívák vonatkozásában is, jövőbeni távlatokban.
Hát ugye most Ukrajna jelenleg a háborús helyzetet éli, tehát az Oroszországgal vívott háborút, és ez mindenre rányomja a bélyegét. Most nagyon felerősödött Ukrajnában, és hatékonyan viszik véghez a deruszifikációs folyamatot. Ugye erről törvény született 23-ban, és minden orosz vonatkozású személytől, most már írótól, neves személyiségektől, akik nem kapcsolatok a szovjet ideologizációhoz, de valamilyen szinten mondjuk írtak a szovjet rendszerről, például Puskin különösen nagy ellenség, vagy például Nagy Katalin cár.
Puskin, aki hát semmi köze a Szovjetunióhoz, mert ugye korábban élt, egy évszázaddal korábban.
Ha így nézzük, igen, viszont az ukrán narratívjában ott van, hogy ő azért egyetértett ezzel a régi orosz cári birodalmi dolgokkal, és ez sem megtűrhető jelen formájában, hiszen az orosz elnyomást személyesíti meg, akár csak például Nagy Katalin cárnő, aki ugye Odesszát alapította, például eltávolították a szobrát. Úgyhogy most ez a deruszifikációs folyamat a köztéri szobrok is eltűnnek, nem csak a nevek, és helyettük pedig a helyi ukrán kiemelkedő személyiségnek a...
Ez önmagában nem baj, mert hát sok kiemelkedő személyiségük volt az ukránoknak. Történelmileg is.
Persze, tehát minden nemzet a sajátját állítja előtérbe. Mondjuk olyankor jelent problémát, amikor a tudományban is megjelenik, és olvastam egy, nem hiszem pontosan, hogy hol, amikor már Mengyelejev féle táblázatot is át szeretnék nevezni. Persze ezek szélsőséges esetek. Tehát vannak ilyen elképzelések.
Talán idővel majd rendeződnek. Sok idő telik bele, de majd rendeződnek ezek a kérdések.
Igen, a legrosszabb hozománya az, hogy megpróbálnak a tudományba is beleszólni.
Tehát a kultúrába, a művészetekbe.
Művészetekbe is, de és ez nem csak Ukrajnára jellemző, hanem megfigyeljük egész világszerte, tehát neves a Sydney Operaház levette orosz műveket a repertoárjából, a Milánói Scala végül visszatette, de egy ideig nem játszották, tehát ezek elég érdekes fejlemények. Nem?
Oldalági kárai a politikai és háborús rombolásnak, mert sajnos mindig olyasmi is áldozatul esik az ilyen folyamatoknak, ami tulajdonképpen az ilyen folyamatok ellen kellene hasonló.
Igen, mi hál' Istennek a tudományban igyekszünk ezeket a politikai ideológiákat mellőzni, bár ugye a névadás az egy névpolitikai döntés, tehát mindenképpen érintenünk kell, de mi szigorúan a tudományos elemzés szempontjából próbáljuk meg ezeket bemutatni, párt állástól függetlenül, és nem foglalunk egyik dolog mellett sem állást, nem törünk pálcát a másik felett például.
Hát önök folyamatokat elemeznek, helyzeteket tárnak fel, és próbálnak perspektívikusan is előrejelezni, ugye?
Igen, megpróbáljuk, hogy mi az, ami várható esetleg, illetve a politikát csak úgy alkalmazzuk, ami bemutatja, segíti a tudományos ismereteket, a tudományos eredményeknek a felszínre hozását. Tehát maximum addig a szintig megyünk el.
A józanészt próbálják segíteni.
A tudományosságot.
Hát az a józanész.
Igen, tehát a tudományosság az, ami adatokból, az utcán, a felmérhető adatokból építkezünk, és ezeket szeretnénk bemutatni a helyi lakosságra, illetve az érdeklődők felé.
Jó munkát ehhez, és reméljük, hogy a jövőben jobb körülményeket is. Sok sikert kívánok. Köszönöm az interjút.
Köszönöm szépen.
A 23. élőnyelvi konferencia könyvbemutatóinak egyik igen érdekes programpontja volt az, amelyen Péntek János tanárul egy újabb kötetét mutatták be. Hát ez a kötet már egy nagyon hosszú sorozatnak a legújabb ópusza. Jó néhányról beszélgettünk is az elmúlt évtizedekben a tanárulral. Otthonosság, hagyomány és identitás a nyelvjárásokban. Az Ábel kiadó adta ki ezt a kötetet, És hát itt a bevezetőben, illetve a könyv bemutatóján ön elmondott néhány érdekes adatot. Én azon csodálkoztam, hogy bár sok nyelvészünk van, sokan foglalkoztak különböző nyelvjárásainkkal, de mégis a mezőségi magyar nyelvjárásokat elhanyagolták, vagy legalábbis ennek a nyelvjárásnak a jelentősége nincs kellően tükrözve. Tehát ön tulajdonképpen ezt a sorozatot, illetve ezt a hiányt pótolja ezzel az új kötettel részben. Hogyan illeszkedik ez be a többi kötet után a sorozatba?
Hát ebbe a kötetbe én az elmúlt 20-25 évben írt legfontosabb nyelvjárásokkal foglalkozó dolgozataimat foglaltam össze. Ezek a dolgozatok jelentős részben tematikailag a moldvai magyarokhoz kapcsolódnak, tehát a Kárpátokon túli külső magyar nyelvjárás szigethez, ezt én ennek tekintem. Ugye én tulajdonképpen korábban nem foglalkoztam moldvai csángókkal, vagy moldvai magyarokkal, annak idején, amikor a nagy kutatás folyt Moldvában, akkor én még nem voltam itt az egyetemen, ez még az 50-es években történt, de aztán később...
Ha meg nem nagyon volt szabad?
Utána itt a szomszédban, hát nem is az, hogy terepmunkára már így Moldvában, inkább az volt a feladat, hogy amit összegyűjtöttek ide, és itt van a szomszéd szomában, óriási nagy ilyen katalógusokban, cédulákon, több tízezer, százezer cédula, hogy ezeket fel kell dolgozni. Na most aztán 2000 után, még akkor tanszékvezető is voltam, végül úgy láttam, hogy ha én ezt nem dolgozom föl, akkor nem fogja feldolgozni senki. Ebből lett a három kötetes szótár, a moldvai magyar tájnyelv szótára. Ez 2016-17-18-ban jelent meg ez a három kötet. Hát ez ismert, akkoriban beszéltünk róla. Na most ebből a nyelvi anyagból aztán én több moldvai nyelvjárás, moldvai magyar nyelvjárással és az egész ennek a régiónak és az ottani magyarságnak az identitásával, sorsával foglalkoztam több tanulmányban, tehát ebben a kötetben benne vannak ezek a legfontosabb tanulmányok. És hát ugyancsak bekerültek ebbe a kötetbe az újabban írt Kalotaszeggel foglalkozó tanulmányaim, és van valahány, nem volt ez olyan annyira intenzív részemről, hogy a székely nyelvjárással is foglalkozzam. Na most itt visszatérve erre, hogy hiányzik a mező. Tehát a háború után, ugye már korábban is az volt a nagy terv, a háború előtt is, hogy a moldva csángó kutatása, Szabóti Attila ugye megszervezte akkor az 50-es években, és elkészült a moldvai csángó nyelvjárás atlasza, ezt 91-ben Budapesten jelentettük meg, tehát én akkor már tanszékvezetőként gondoskodtam arról, hogy ez az atlasz megjelenjen. Ez megvan, tehát megjelent kiadásban, és megvan digitálisan is. Budapesti kollégák, nyelvész kollégák feldolgozták. Hát utána a tanszék, a csángók után úgy gondolták, hogy ahogy jönnek Kolozsvár irányába, a legfontosabb az, hogy a székely nyelvjárás teljes egészében. Minden székely faluban készítsék el azt, amit milyen nyelvföldrajzi kutatásnak, atlaszkutatásnak tekintünk, nevezünk, kérdőíves kutatás. Ez is megtörtént. Ennek az anyaga sem jelent meg teljes egészében, minden esetre a székely nyelvjárást jól ismerjük, viszonylag jól ismerjük, szókincsében is, tagolódásában és mindenféle tekintetben. Na most azért lett volna fontosabb, és talán ezt meg kellett volna, hogy előzze a mezőségit, előbbre kellett volna venni, mint a széket.
Hát igen, mert a mezőség gyorsan szolványosodott, és veszítette el a nyelvét. Mondtam, ők az új csángok, ha úgy tetszik.
Most pontosan erről van szó. Tehát akkor az 50-es évek végén lehet, hogy itt az akkori vezető professzorok ezt nem látták még annyira világosan, hogy mi fog itt elindulni nagyon rohamosan a mezőségen, ugye? És hát ez a mezőség, ez a régi Erdélynek a vármegyei területe volt, ugye a feudális területe, a jobbágyokkal, magyar és román jobbágyokkal, és tulajdonképpen ennek a vármegyei státusnak, meg a jobbágy állapotnak köszönhető az, hogy ez történt a mezőséggel, ami történt. Tehát, hogy elszorványosodott, tehát tulajdonképpen, ami most az újabb korban történik, annak a folytatása. És hát mondom, ebből egyetlen egy olyan munka volt, amely kiterjedt a mezőségre is, de viszonylag kevés falura. Ez Muradin Lászlónak van egy 11 kötetes nagy munkája, Románi-Magyar Nyelvjárások Atlasza. Abban vannak mezőségi kutatópontok is, de ennél sokkal többre lett volna szükség. Tehát azt lehet mondani, hogy minden mezőségi faluba kellett volna kutatni, ahol még magyarok még éltek akkor, mert most már jóval kevesebb falu van, ahol...
Azért még van néhány erős van, sziget.
Van. Na most a szigetek szerencsére részben bekerültek ebbe a Muradin-féle atlaszba. Most én a szigetekről írtam 2005-ben egy tanulmányt, az megjelent a magyar nyelvben, és az volt az én akadémiai székfoglalóm. Tehát én azt mondtam el az akadémián, és mondom, az így területileg leginkább a mezőséghez kapcsolódik. És hát ez a téma, most tudni kell azt, hogy, tehát ahogy mondtam, az erdélyi magyar régiók közül a legkorábbi, tehát a mezőségnek a magyarsága hamarabb volt itt, mint a székely. A moldvaiak archaikus csoportja innen került ki Moldvába. Ennek a maradványa volt a fekete-körös hölgyi magyarság, ennek a mezőségi magyar tömnek.
És átfedések vannak a kalotaszeggel.
Kárpátalján Visknek van mezőségi nyelvjárása, tehát egy nagyon nagy kiterjedésű terület volt, és mondom, ez korábban itt volt, mint ahogy a székelyek oda települtek, ahol ma is élnek. És mondom, ezért rendkívül fontos lett volna, hogy egészen különleges a mezőségi nyelvjárás, egyedülálló, mert a székelyben sok minden megvan, ami megvan a Dunántúlon is. A mezőségi az eléggé egyedülálló. És amellett, hogy itt a nyelvjárás kutatás nem terjed ki ennyire, amennyire ki kellett volna terjednie, szerintem a vármegyei résznek a történeti kutatását is elhanyagolták, a történészeink is. Hát ugye itt persze ezekről a feudális családokról, kastélyokról nagyon sok minden megjelenik. Tehát a nyelv az ott élt a magyar jobbágyoknak a nyelvében, a beszédében, napi beszédében.
Senki sem jegyezte le?
Hát ugye nem jegyezték le, de mondom, nincs megírva úgy, ahogy meg kellett volna írni ennek a vármegyei területnek a történetét, hogy a Székelyföldről gyönyörű munkák vannak, 3 kötetes Székelyföldről, nem olyan rég készült el, megjelent. Tulajdonképpen ez nagyon jó, hogy a székelységről sokat írnak, de mondom, a történészek is szerintem elhanyagolták azt, hogy erről a vármegyei területnek a népességéről írjanak. Tehát nem csak az, ami a felszínen történt, vagy ami a nagy politikában történt, nem csak politika történeti, hanem az, ami a népességgel függött össze. És említettem itt, hogy egyetlen olyan munka van, ami a jobbágysággal foglalkozik, az ugye ez a Dávid Prodánnak a Jobbágyia című munkája. Most ugye ebből úgy tűnhetik, hogy itt csak román jobbágyok voltak. Hát itt magyarok nagy része is itt, ez a vármegyei területen, tehát jobbágyként éltek. És jobbágyként, ami történt itt velük nyelvileg, hogy románokká váltak, asszimiláltak, nyelvet cseréltek, ezt fel kellett volna, hogy fel kellene alaposabban dolgozni, mint ahogy eddig történt.
Tehát akkor még nem vagyunk túl a 24. órán. Ön azt mondja, hogy még van esély bepótolni azt, amit elmulasztottak, vagy legalábbis részben bepótolni, hát, tudományos szempontból.
Nagyon nehéz bepótolni, mert részben kifutott a talaj a lábunk alól. Tehát azt már ugye már nem lehet megtalálni, ami ezelőtt 30-40 évvel vagy 50 évvel ezelőtt.
Vagy csak nyomokban lehet megtalálni, és következtetni kell a maradékból a teljes egészet.
Persze, hogy ezekkel foglalkozni kellene továbbra is, minden lehető forrásból, meg hát újabb forrásanyagot is fel kellene tárni. Ez persze nem csak attól függ, hogy azt mondom, hogy ezt kellene csinálni. A kérdés az, hogy következő nemzedékben lesz-e, aki ezzel foglalkozom, vagy egyáltalán figyelem, kiterjed-e majd erre. Most azért is mondom ezt, mert hát ugye Erdélynek általában történetileg is a szebbik arcával foglalkozunk, a tündérkerttel foglalkozunk. Na most ez, ami itt, ezen a vármegyei területen, és a jobbágyokkal volt, az minden volt, csak nem tündérkert. Csak hát mondom, ezt kutatni kellene, fel kellene dolgozni, és ez, ami hiányzik jó részt.
De mégis azt mondja, hogy fel kellene, tehát nem vesztette el a reményét.
Én nem vesztettem el a reményemet, most ugye én azt nem tudom, hogy tényleg annak, amit én mondok, vagy amit már látni kellene, hogy annak lesz-e foganatja is valóban. Az új nemzedékből hát nagyon sok fiatal történész van. Nyelvész is van nagyon sok fiatal.
Szociográfus, szociológus, ők is kellene.
Még többen vannak persze. Tehát hogyha valaki, illetve hát ugye ehhez csoportok kellenének. Tehát ez olyan, hogy annak idején minden ilyen nagy munka itt a tanszéken is, ez mind ilyen közös munka volt.
Tehát. És például a néphajsz tanszékkel, a kvízatársasággal, stb. Együtt lehet működni?
Együtt lehet működni, most itt van a tanszék, ugye a néprajz tanszék, az tulajdonképpen az, amit 90-ben én indítottam el. Ott is van egy tanári kar. A moldvai kutatás az tényleg nagyon jól áll, sajnos a moldvai magyarság nem áll nagyon jó a kutatás.
Az erőfeszítések történtek az elmúlt évtizedekben az oktatás terén. Nem tudom, hogy mennyire hatásosan.
Hogy mennyire lehet megfordítani a dolgot.
Hát ugye itt legalább fékezni.
Történeti folyamatok vannak, hogy ebben milyen fékeket lehet betenni, vagy mit lehet ebből visszafordítani, hát ez majd a jövő eldönti.
Minden esetre ameddig születnek ilyen kötetek, mint Péntek János tanár úrnak az otthonosság, hagyomány és identitás a nyelvjárásokban című kötete, amelyet az Ábel kiadó jelentetett meg, addig azt hiszem, hogy mégiscsak van remény. Ön azt mondta, hogy Hát vajon fogják-e olvasni még ezt a kötetet? Hát mindenféleképp, ha megvan, akkor legalább megvan az esély, vagy olvassuk.
Valóban így van. Hát a lehetőség megvan, lehet olvasni, meg hát egyáltalán lehet tájékozódni. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések, hogy tudjunk magunkról minél többet, és minél tényszerűbben tudjuk, amit tudunk. Ez nagyon fontos.
Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok!